Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük, hogy valóban egyre közeledik az az óra, amikor el fogod vinni a te népedet magaddal. Köszönjük, hogy ez elképzelhetetlen öröm. Nem is tudunk belegondolni, és nincs is róla semmi képzetünk, hogy milyen lehet közvetlenül színről színre látni téged és nálad maradni. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor meg se próbáljuk ezt elképzelni, hanem helyette foglalkozunk a mi kis dolgainkkal, céljainkkal, vágyainkkal, harcainkkal, és sokszor téged legfeljebb csak segítségül akarnánk hívni. Köszönjük, hogy te egész másképp látod a mi életünket. Neked vannak céljaid, terveid, üdvösséged, és az a célod, hogy minket ebbe bevonj. Segíts, Urunk, hogy ne álljunk ellent. Kérünk, használd erre a mai órát is. Amen. Gondolom már a könyökötökön jön ki ez a hasonlat és ez a kép, hogy mentőcsónak. És összeszedtünk a hét folyamán sok alapvető dolgot, felszerelést, általában használati tárgyat, vagy ahhoz hasonlót, amire tényleg úgy emlékezhetünk majd vissza akár évek múlva is, hogy ja, emlékeztek, a mentőcsónakos héten volt szó erről, hogy kell oda evező, és akkor ragad meg testvér az evezőket, és ne lustálkodj, stb. Tehát talán ez a haszna meg lesz ezeknek a képeknek, és ma egy kicsit bajban vagyok, mert nem egy egyszerűen megragadható, egy szóval kifejezhető tárgyat fogok mondani, mint például GPS, vagy bármi, ami tegnap ötletként még fölmerült, hanem egy kicsit körül kell írnom. Talán úgy nevezhetnénk el, hogy a mentőcsónakba kell az is, hogy ez nem egy kéjutazás, ez nem egy séta csónakázás, nem a mi céljaink szerint halad előre a csónak, nem is azért indult el, mert mi akartuk, vagy éppen kellemesnek tűnt hozzá az időjárás, azért indult el, mert az élet-halál kérdése. Legalábbis egy mentőcsónak éles helyzetben tényleg emiatt szokott indulni. És mint ahogy nem mi vagyunk az okozói, így nem mi vagyunk az urai és a felelősei sem ennek az utazásnak. Mondhatnám úgy a Heidelbergi K.T. kifejezésével, hogy nem a magamé vagyok. Nem a magamé az életem. Ha gondoljátok, lehet talán ez a cím a mai alkalomnak. Nem a magamé vagyok. Mi a helyzet a mentőcsónakban az engedelmességgel? Mi a helyzet azzal, amire nagyon röviden utaltam az egyik előző napon, hogy van egy kapitány, és a kapitány ismeri ezt a tengert, csak ő ismeri az áramlatokat, csak ő tudja, hogyha belekeveredünk egy veszélyes áramlatba, akkor hiába evezünk akármennyit, az a tenger közepe felé fog sodorni minket, és mire az óceán túlsó partján hónapok vagy évek múlva egyszer csak megjelenik a kis hajónk, addigra legfeljebb már lerágott csontvázak lesznek benne. Tehát nem jó belekerülni egy áramlatba, na de ezt csak a kapitány ismeri. Átfordítom most a képet a mi életünkre. A keresztjén életünk nem rólunk szól. Isten először is magának teremtett minket. Ez volt a célja az egész teremtéssel, hogy megajándékozza azt az embert, amit szintén megteremtett. A teremtett világot rábízta erre az emberre, de nem ez a legfőbb ajándék. A saját közösségével ajándékozta meg az embert. Van, aki így mondja, és nem tudjuk ezt az állítást ellenőrizni, de eléggé úgy hangzik, hogy közel járhat az igazsághoz. Van, aki azt mondja, hogy Isten valószínűleg azért teremtette az embert, hogy legyen kit szeretnie. buta emberi fogalmakkal próbálunk gondolkozni, Istenről nem mindig megy, de fogadjuk el korlátok között ezt az állítást, akkor is magának teremtette az embert. És ebből következik, hogy a megmentésünk, az üdvösségünk lényege nem az, hogy én megmeneküljek a bűneim jogos következményétől, az örök haláltól, meg hogy könnyebb legyen az életem Istennel, és ráadásul még örökké is tartson. Nyilván ezek ott vannak, és ezek igaz dolgok. De hogyha csak ezeket vennénk figyelembe, akkor azt hinnénk, hogy én a kis hajós inas irányíthatom azt a csónakot, és én lehetek ott a kapitány. Van kapitány. Az ő céljai sokkal fontosabbak, mint az enyéim. A mi üdvösségünk nem arról szól, hogy könnyebb legyen az életünk, és ráadásul örökké tartson, hanem Isten dicsőségéről szól a mi üdvösségünk. És a mi üdvösségünkkel Isten az ő országát építi, és azt népesíti be. És azért kell erről beszélnünk a mentőcsónak felszerelései között, hogyha tesszük, mert sajnos nagyon nem ilyen a szemléletünk általában is az életünk. Hajlamosak vagyunk fogyasztói szemlélettel fogadni még a kereszténységet is. Rengeteg dologban kibújik a szög a zsákból, például ahogy megítéljük az ige hirdetést, amit épp hallottunk, ez most jó volt, ez most gyengébb volt, hát most mondhatott volna valami érdekeset, vagy újabbat is, vagy összeszedhette volna magát, mert így mindenki tud prédikálni, vagy megítéljük egymáshoz képest akár a lelkészeket, akár a gyülekezeteket, válogatunk, most ide megyek, mert ez könnyebb lesz, és ott kedvesebbek, máskor oda megyek, mert sokkal jobb a zene, máskor meg oda megyek, mert ott kapok mindenféle plusz szolgáltatásokat közösségben. Fogyasztói szemlélettel állunk hozzá sokszor a legszentebb dolgokhoz is. És ez belül az életünk saját belső magányos dolgaiban is tud így lenni, hogyha Isten könnyű úton vezet, és dédelget és pátyolgat, akkor könnyű vele járni, akkor szeretek vele járni. Hogyha valami nehezet mutatna, vagy netán parancsol valamit, akkor már is nem olyan népszerű, akkor azért megfontolom, hogy hallgatok-e rá, vagy nem. Fogyasztói szemlélettel szeretnénk élni a kereszténységünket. És azt mondja Isten, hogy én vagyok a kapitány, mármint, hogy ő. És azt mondja, hogy ilyen népszerűtlen kifejezéseket is mond, hogy ebben a csónakban engedelmességre van szükség, és fegyelemre is szükség van. Kicsit fogunk beszélni arról, hogy mit jelent ez. De hogy előttünk legyen sokkal személyesebben és képszerűbben mindez, ahhoz nézzük meg a Jónás könyvét. Nem olyan hosszú ez a könyv, összesen két oldal, úgyhogy fölolvasom az egészet. Jónás próféta könyve. A 880. oldalon ezzel segített sokat. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsiszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsiszba készült, kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsiszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támaszt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajózörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiállj Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért minket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá, mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger, mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz a halgyomrában, ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínárkolódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek aljáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kikötte Jónást a szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz, indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba 1 napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek és zsátuhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról díszruháját, zsátruhát öltött magára és hamuba ült, aztán kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvas marhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsátruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, mit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én már ezt akkor, amikor még a hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most ezért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszolsz? Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájúldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr azt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam el Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12,000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Vegyünk végig néhány lépcsőfokot ebből a történetből. Azt hiszem, hogy nagyon tanulságos, és lehetne vele sokáig foglalkozni. Most kizárólag ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy mi a helyzet Jónás és az ő ura között. Azt valljuk, hogy Isten és Jézus Krisztus a mi urunk, és ez a szó, hogy urunk, ez vajon mennyire telik meg tartalommal. Ez mennyire igaz a valóságban, a hétköznapokban. Parancsolhat-e nekünk, lehet-e az urunk? Nézzük meg most itt, hogy lehet-e Jónás ura, és mik ennek a buktatói. Rögtön a harmadik versben azt olvastuk, olyan természetességgel, mintha logikus lenne. El is indult Jónás, de nem azért, hogy Ninivébe menjen, hanem hogy elmeneküljön az úr elől Tarziszba. Ez Hispánia területén, a mai Spanyolország területén lehetett. Miért indul el Jónás olyan hamar és olyan aktívan, csak éppen az ellenkező irányba? Azt hiszem, hogy ha megpróbálunk ebbe belegondolni és az okait kutatni, meg megnézzük a könyv második felét is majd, amikor ő erre fog hivatkozni, hogy már akkor sejtette, hogy milyen Isten és mit akar Isten. Nos, azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogy Ninive, mint az asszír főváros, Isten népe nagyon komoly ellenségeinek a fővárosa, Jónás szemében egy meglehetősen gyűlöletes hely volt. Egyrészt félelmetes, másrészt gyűlöletes. És akármelyik is dominált Jónásban, mind a kettő elég ok neki, hogy meneküljön az Úr parancsa erről. Lehet, hogy azt gondolta, hogy ez túl nehéz feladat. Túl nehéz. Nem tudom vállalni, mi lesz ott velem, én egyedül vagyok, ők 120 000 minimum. Ellenségeink, leigázó, agresszív, nagy birodalom, mit keresek én ott? Nyilván Isten téved, vagy játszik velem, vagy Istennek mindegy az én sorsom. Nem értem Isten, lényeg az, hogy ez nem reális. Nekem ez túl nehéz. Kizárt dolog, hogy én ezt csináljam. Aztán a másik, lehet, hogy nem ért egyet az Úr céljával. Ő Isten embere, próféta elmegy az Úr akarata szerint, és akkor prédikál, és megtérnek, akkor mi lesz? Akkor az lesz, hogy az ellenséges nagy birodalomnak megkönnyörül Isten a sorsán. Na de hát ez nem lenne igazságos. Nem gondolhatja ezt az Úr komolyan. Persze neki könnyű, ő a világ fölött áll, ő benne csak szeretet van, neki nincsenek komoly ellenfelei, na de nekem sokkal nehezebb. Ha ő nagyon akarja, csinálja meg valahogy máshogy, én ebben nem fogok szeretet vállalni. Ezt is gondolhatja. Persze, hogyha így kimondjuk, mint ahogy én most megfogalmaztam ezeket a mondatokat, már is halljuk, hogy mennyire lehetetlen, és mennyire ostoba mondatok ezek, és a probléma sokszor ott van, hogy nem mondjuk ki. Ugyanezeket gondoljuk, vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy még sok száz lehetőség közül lehet választani. A lényeg mindegyikben az, hogy az én érdekeim nem egyeznek az Úr érdekeivel, vagy az Úr parancsával. És nem tudok olyan könnyen lemondani az én érdekeimről. És nem fogok az Úrral perlekedni, vagy rázni az öklön felé, vagy leülni, hogy gyere, akkor ezt most vitassuk meg. Sokkal egyszerűbb módszert is szoktunk mi tudni. Elhalogatom a dolgot. Elhalasztom. Vagy másra gondolok. Vagy úgy vagyok vele, hogy jó, majd ha ez nagyon fontos neki, akkor még egyszer szól. Én addig is élem a saját kis életemet, és hogy biztos legyen a dolog, hogy azért ne legyek olyan forró helyzetben, jobb azért egészen messze lenni. Elindul a földközi tenger másik végébe. Semmi esetre se legyek ott Ninive közelében, ha az Úr még egyszer szólna. Nem olvassuk, hogy Jónásik vitatkozik vele, egyszerűen csak elindul. Ez a halogatás. Az van a mélyén, még egyszer mondom, sajnos a mi életünkben is számtalanszor az van a mélyén, hogy végső soron, ha nagyon megnézzük, az én érdekeim nem egyeznek azzal, amit Isten mond. És hát fontosak az én érdekeim is, nem? És amikor elindul, becsületes ember, kifizeti a hajóbért, minden szépen, rendesen, jól megtesz. Ott vannak a tengeren, azt hallottam Andrástól, hogy az eredeti kifejezés szerint Isten odadob egy vihart. Isten nem nagyon erőlködik, meg Jónás nem egy súlycsoportban levő ellenfél neki, de Isten jónak látja, hogy odadobjon elé egy vihart. Itt valahogy úgy olvastuk, hogy támasztott előttük vihart. Az a helyzet, hogy az Isten embere, amikor rossz úton jár, akkor előbb-utóbb találkozni fog akadályokkal. Komoly akadályok jönnek a rossz úton, a rossz irányban. És ez evangélium, az Istennek a kegyelme. Ábrahám kapja ugye az ígéretet, nagy népszétetlek, megáldom a te utódaidat, eltelik 10-20 esztendő, nem történik semmi, közben lassan eléri a 100 éves kort, és nem történik semmi, és akkor Sárának támad egy jó ötlete. Hát biztos nem úgy kell azt érteni, ahogy Isten mondta, biztos neki az az akarata, hogy legyenek utódaink, majd nagyon meg fogja áldani, mert nem ülhetünk itt a babérjainkon tétlenül, akkor itt van nekem egy szolgálóm, menj be hozzá, majd a térdemen szül, jog szerint az én gyerekemre, oldjuk meg ezt a kérdést, ne légy már olyan lusta, kifogyat rá, kedves Ábrahám. És Sára jó ötletére, ugye ismerjük a történetet, az történik, hogy megszületik a kis Izmael, és Isten nem szól semmit. Elcsedik 13 év, és Isten nem szól semmit. És akkor egyszer csak Isten megszólal, hogy Ábrahám, kapsz egy gyereket tőlem. És Ábrahám azt mondja, hogy hát igazság szerint már van egy. Nem lehetne Izmáelt megáldani? És azt mondja Isten, hogy nem. Azért, mert a mi rossz útjainkon, a tév útjainkon, amikor megyünk az ellenkező irányba, akkor Isten nem hagyja, hogy megegyük, amit főztünk. És hogyha ezt megtapasztalhatjuk az életünkben, az kegyelem. És az lehet, hogy kemény, hogy nehéz, mint ahogy nagyon nehéz volt Ábrahámnak elrendezni ezt a kérdést, hogy Hágárt el kell űzni onnan Ismáellel együtt. De ne aggódjunk, mert Isten Hágár és Ismáel miatt küldött angyalt, gondoskodott ott egy forrásról, gondoskodott nekik a jövőről, Isten tudta, hogy mit csinál. De akkor is Ábrahámnak a saját emberi megoldása útjáról vissza kellett térni. Isten nem hagyja, hogy megegyük, amit főztünk. Akadály a rossz úton, a rossz irányba, szenvedés, kudarc, és lássuk benne Isten kegyelmét. Nem megy, hiába erőlködöm. Összeomlanak a dolgaim. Lassan már azt se tudom, hogy miért csinálom ezt. Valahogy falakba ütközöm. Lássuk meg benne Isten kegyelmét. Azért, mert ezek nélkül nagyon könnyen élnénk magunknak. Lehet, hogy semmi nyilvánvaló cégéres bűnt nem követtünk el. Nem vagyunk a szó legvadabb értelmében lázadók és ellenségei Istennek, de mégis az, hogy simán, szépen, könnyen éldegélnénk magunknak a magunk céljai felé, az önmagában Istennel egy ellenségeskedés. És jó, hogyha akadályt támad. Ennyit tehát a viharról, és nézzük meg, hogy Jónás mit csinál a viharban, ez a harmadik pont az ő történetében. Mély álomba merül, levonul a fedél közbe, lehetőleg minél messzebb a történésektől, és mély álomba merül. Azt hiszem, hogy pszichológusok ismerik ezt a fajta álmot. Az ember nagyon ügyesen tudja magát altatni, még a szó szoros értelmében is sokszor, de a szó átvitt értelmében pedig rengeteg módszerünk van mindannyiunknak. Ez az úgynevezett strusz politika. Nem akarok szembesülni a valósággal, főleg azzal nem, hogy én mentem Istennel szembe, de könnyen el tudom terelni a saját figyelmemet, és mi mindennel el tudjuk terelni a saját figyelmünket. Kettős életet élünk. Másutt is keresem az örömöket, a céljaim megvalósítását, szórakozást. Ez a szó maga, hogy szórakozás. Ez mit jelent? Ne értsetek félre, én nem vagyok a pihenés, sem az örömök ellen, sem a játék, sem semmi ellen, mert ezeket Isten adta nekünk, és kellene ezek nekünk. De az a szó, hogy szórakozás, az nagyon érdekes. Az van benne, hogy szétszórom magam, szétszórom a figyelmemet. Ne kelljen összpontosítani, ne kelljen felelősséget vállalni, meg a valóságra gondolni, szétszórom magam a szórakozásban. És hogyha most erre nincs idő, hogy nagyon belemenjünk, de Isten igéjéből az derül ki, hogy sosem támogatja ezt a fajta szórakozást, viszont rengeteg örömöt, pihenést, felüdülést, azokat nagyon is. Zárójel bezárva, az van, ami mély álmunk és saját magunk altatása mögött, hogy én elvileg Istené vagyok, elvileg hiszek benne, meg kell is, amit ő kínál, az üdvösség, a bűnbocsánat és a többi, de valójában mégsem hiszem el, hogy ő nekem 100%-osan mindent megadhat, és 100%-ig mindenben helyre tehet. Ezért kellenek a saját örömeim is, meg az én módszereim és ambícióim. És ezt nem csak úgy lehet megvalósítani, hogy nyilvánvalóan kettős életet él valaki, hogy jár ebbe a társaságba, meg egy egész másféle társaságba, egész másféle stílussal, mi ennél ügyesebbek vagyunk, ezt úgy is meg tudjuk valósítani, hogy csak az Iszibe járok, csak velük vagyok együtt, de az Iszin belül a keresztény közösség is, hogyha nem vigyáz, nagyon könnyen átcsap ebbe az életbe. Mi jól akarjuk érezni magunkat együtt, és ez nem baj, ismétlem, nem ez a baj. Az a baj, hogyha ez lesz a hangsúlyosabb célunk. És akkor nézd minket, ami fővezérünk, nézi a 16-os barak személyzetét, legénységét, milyen jól el vannak, milyen jól érzik magukat, szépen felépítették az izmaikat a kiképzéskor, nagyon jó az ellátmányuk, szuper jó a felszerelésük, csak éppen nem harcolnak. Nem mennek a csatába, de jól érzik magukat, aranyosak. És nem ott indul ez el, hogy mi lázadni akarunk Isten ellen, hanem ez ott indul el, hogy azért fontos az is, amit én tűztem ki célul. Fontos az én jólétem is. Ez volt a harmadik és a negyedik. A negyedik az, hogy a pogányok elkezdenek imádkozni. Kiáltanak az ő istenükhöz, isteneikhez. Mindenkinek más-más istenei vannak, esetleg több is. Elővették a bálványszobrocskákat, vagy amuletteket, vagy ki tudja, és elkezd mindegyik buzgón imádkozni, mert baj van. És mennek Jónáshoz, és szólnak neki, hogy te is imádkozz a te istenedhez. És nem olvassuk, hogy Jónás akár egy mondatot is imádkozna az Istenhez. Ő nem. Miért? Azért, mert nem tud imádkozni ebben az állapotban már az ember. Mert bennünk van ez a reflex, mint a kisgyerekekben, hogy ha valami rosszat csináltam, és azt tudom, a nagyon kicsi gyerek is pontosan tudja, hogy rosszat csinálta vagy nem, akkor elbújok. Elbújok a szüleim elől. Ugye most elbújtam, most nem látok. És tényleg ez a reflex, ez se több, se kevesebb, de egy nagyon rossz reflex bennünk is felnőtt korunkig megmarad, hogy mi az Isten elől képesek vagyunk elbújni ugyanígy, ugyanilyen gyerekes módon, azzal elfordulni, hogy most valami nem úgy sikerült, most valami bűn vagy engedetlenség volt az életemben, tehát mi ennek az egyenes következménye? Az, hogy nem nyitom ki a Bibliát utána. Meg az, hogy nem imádkozom utána. Mivel én engedetlen voltam, ezért el is fordulok és távolodom. Érzitek, hogy ez milyen abszurd, hogy milyen ostoba, és mégis ennek a reflexe ott van mélyen bennünk. Jónásnak eszébe se jut imádkozni. És nagyon jó ez a könyv, figyeljétek meg a humorát, a mélységes megfigyeléseit. A 14. versben már a pogányok is az Úrhoz imádkoznak. Az élő Istenhez imádkoznak, közben ők megtanultak. Jónásnak semmi köze az egészhez. És a következő összefügg ezzel. A 10. versben bevallja Jónás, hogy én az Urat félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. És a fogányok erre padlót fognak, hogy hát ez akkor nem olyan, mint a mi isteneink. Egyik se képzelte azt magáról, hogy az ő istene vagy bálványa teremtette volna a tengert vagy a szárazföldet. Esetleg lehet Poszeidón mondjuk a tenger istene, de azt se teremtette, az is csak ott van és ott kavarja a dolgokat. A Jónás istene teremtette a tengert és a szárazföldet. És itt megint a mai témánknál, mai témánknak a középpontjánál vagyunk, hogy mi a szánkkal azt valljuk valóban, hogy a mi Istenünk teremtette a világ mindenséget. Ő az, aki Úr benne korlátozás nélkül. Ő az, akinek semmiből nem áll új teremtést létrehozni, mondjuk új jeget és új földet. Ez a mi Istenünk. De az én életemben sokszor meg ne szóljon bele ez az Úr. és látják Jónáson ezt az ellentmondást. Te, most jól értjük, az elől menekül, aki a tengert és a szárazföldet alkotta, és elkezdik őt sajnálni, ahogy a bolondokat szokták. És küzdenek az ő életéért, de aztán nincs mit tenni, be kell végül dobni a tengerbe. Abban az Istenben hiszünk, aki a tengert és a szárazföldet alkotta, sokszor a személyes kis ügyeinkben az elől az Isten elől menekülünk, vagy a véleménye elől. Erre mondta Gandhi, hogy azonnal keresztjénnél lennék, hogyha látnám a keresztjéneken, hogy tényleg az az Istenük, akiről beszélnek. Érdemes a legkisebb, leghétköznapi ügyeinkben, engedetlenségeinkben, döntésünkben néha Gandhira gondolni. Aztán a következő, azt mondja Jónás, hogy dobjatok a tengerbe, eljut odáig, hogy neki mindegy, ő föladja, kétségbeesés, és eljut odáig, hogy kimondja, hogy akkor nekem meg kell halnom, öngyilkosság. Ez az állapot, amikor minden mindegy. Amikor esetleg nem pusztítom el magam fizikailag, de hogyha idáig fajultak a dolgok az életemben, akkor nagyon jó úton vagyok afelé, hogy hagyjam elpusztulni magát a keresztény életemet. És megmagyarázom esetleg magamnak, mint ahogy én sajnos nagyon sok ilyen példát láttam már, hogy az illető aktív közösségi életben töltött évek után, aktív bibliaolvasó élet után eltávolodik ilyen hétköznapi engedetlenségek sorozatában, és egyszer csak eljut arra a pontra, hogy jó, akkor most már nagyjából el is pusztulhat, el is pusztult tulajdonképpen a keresztény életem. Akkor túl vagyok rajta, ugye? Mert én már azóta érettebb vagyok, más dolgok érdekelnek, maradjunk abban, hogy túl vagyok rajta. És van, amikor emberek ezt megfogalmazzák, nyilván azért, mert valahogy meg kell magyarázni maguknak is, hogy mi történt. Jónás azt mondja, hogy jó, ennyi volt, dobjatok a tengerbe. És lehet, hogy ezután nem törvényszerű, de sokszor előfordul, hogy ezután valóban önpusztító életet kezd élni az ember. Esetleg úgy, hogy marad a rendszeres kábítás, amiről az előbb beszéltem, a rendszeres alvás. Nem lehet azt nagyon könnyen tiszta értelemmel kibírni, hogy én ismertem az Urat, aki a világ mindenség ura, és nekem mégse lehetett az Uram. És azt se lehet sokáig kibírni, hogy kettős életet élek, és bizonyos dolgokban az Uram, bizonyos dolgokban meg határozottan én vagyok a kormányos. És marad a rendszeres kábítás, önállítás, széttort figyelem és széttort élet, és tulajdonképpen egy önpusztító élet, akár rövid, akár hosszú. De aztán menjünk tovább. És itt csak egy apró momentumot szeretnék mondani, tényleg zárójelben, addig, amíg Jónás elüttél a habokban. Közben a hajó mi történik? Az történik, hogy Isten akkora Úr, hogy ezek a pogány emberek a hajón megtérnek. Ott van Jónás, az Úr szolgálja ezen a hajón. Látjuk, hogy teljesen el van tájolva, nincs az Úrral. De azt is látjuk, hogy Isten eközben is munkálkodik, ha tetszik, az ő életén keresztül. A pogányok megtérnek, imádkoznak Istenhez, ahogy az előbb mondtam, áldozatot mutatnak be az Úrnak. Nagyon érdekes, megint az előbb már mindent a tengerbe dobtak. Nem tudom, hogy miből mutatnak be áldozatot. Valószínű, hogy a maradék napokra félretett élelmiszer tartalékukból. Tehát nem a rakományból, nem a fölöslegből. Biztos, hogy a hajón már csak annyi volt, ami tényleg nagyon kellett a partra jutáshoz, és ők ebből most áldozatot mutatnak be az Úrnak. Érzitek, hogy milyen csodálatos Isten? Hogy ott vagyunk, ott küzdködünk, ami sok engedetlenségünkkel, tévútjainkkal, félszívünkkel, és hogyha Isten akarja, akkor megteheti, hogy eközben a mi hatásunkra megtérnek mások. Hála az Úrnak, hogy vannak ilyen lelkészek. Nem azért hála, hogy vannak nem hívő vagy félszívű lelkészek, az gyalázat az emberi oldalról, de milyen jó, hogy Isten még az ilyen lelkészeket is tudja használni az ige hirdetésre. És most többek között magamról is beszélek. Hála az Úrnak, hogy az egyházat, ami úgy rossz és úgy tökéletlen sokszor, ahogy van, tudja használni arra, hogy megtérjenek emberek, és hogy neki a dicsősége növekedjék. Tényleg csak zárójelben, ez most nem nagyon szorosan kapcsolódik ide, de benne van Jónás történetében. Viszont menjünk tovább abban, hogy ő vele mi lesz. Második fejezet, harmadik verse. Elkezdi mondani ezt a gyönyörű zsoltárt. Nem tudom, hogy ott jutott eszébe, vagy olvasta valahol, de olyan fantasztikus, ha csak ezt olvasnánk Jónás könyvéből, azt mondanánk, hogy ez igen, ez az ember, ez igazán az Úr szolgálja, szeretnék én is ilyen lenni. Azt mondja például, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. És ez igaz, tényleg nyomorúságában most az Úrhoz kiált. Jó tudni azt is, hogy mitől került ebbe a nyomorúságba, ki volt ennek az okozója. És figyeljétek meg azt, és legyen ez is útra való nekünk, hogy Isten meghallgatja ezt az imádságot. Azt mondhatnánk rá, hogy szigorúak lennénk, hogy ez egy hazug imádság az előzmények ismeretében. És Isten meghallgatja. Isten nem azt kérdezi, hogy figyelj, hogy is kerültél te ide. Hogy most akkor kinek volt itt igaza. Isten komolyan veszi ezt az imádságot. Azt mondja Jónás az ötödik versben, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Van ebben egy nagyon finom, nagyon rejtett kis szemrehányás. Hát én a nagy Jónás, már azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, de ugye nem, meg ugye te nem ilyen vagy. Egy szemrehányás. És kitaszítottál kit, de Isten meghallgatja ezt az imádságot. Nem azért, mert Jónás annyira meggyőzte Istent, mi se tudjuk, hanem azért, mert Isten annyira szereti Jónást. Eleve így választotta ki. És milyen érdekes, hogy a hal kiköpi Jónást ott, ahol kell. A hal már a sokadik szereplő, akik pontosan és precízen megteszik Isten akaratát ebben a történetben. A pogányok is megteszik, a tenger is megteszi. A hal, aztán majd később látjuk, hogy Ninive, 120 ezer lakosa, meg a bogár, meg a keleti szél, meg a bokor, mindegyik precízen megteszi Isten akaratát. Isten akaratát csak Jónás utasíthatja el az Isten embere. És akkor ott van Ninivénél, ezt olvassuk a harmadik fejezet harmadik versében, hogy három napi járóföld az, hogy beérjen Ninivébe, hogy bejárja a város. Figyelitek, hogy Jónás ebből egyet megtesz. Egy napi járóföldet. Föltehetnénk itt a kérdést, ha nagyon akarnánk kukatoskodni, hogy most akkor mennyire teljesíti hűségesen ezt az új parancsot, mennyire fordult meg az ő élete. A három napi járóföldből egyet megtesz. És elmond egy mondatos prédikációt, még 40 nap és elpusztul Ninive. Amen. És ez csak azért került bele szerintem Jónás könyvébe éppen így, mert int minket, hogy azért el ne érzékenyüljünk már a mi nagy engedelmességünktől. Hát Jónást végre rávette az Úr, hogy megy és csinálja kis kerülő után, és akkor a három napból egyet megtett, és elmondja ezt az egymondatos ige hirdetést, és Isten ezt tudja használni. De nem Jónás ér el semmit itt sem. Láthatóak az arányok. És a negyedik fejezet elejére ugorjunk, ugye közben az történik, hogy a város megtér. Először a nép, aztán a király is, aztán a király kiadja a parancsot, nagyjából utólag, hogy akkor most mindenki böjtöljön, még az állatok is böjtölnek. És negyedik fejezet első verse, és ez nagyon rosszul esett Jónásnak. És gondoljunk bele, hogy mi van e mögött a mondat mögött. Mi az, hogy rosszul esett neki az Isten munkája? Jónás nem nagyon távoli figura hozzánk képest. Én belegondoltam saját magam életében. Ott van Jónás is, ahol ő az elején volt. Túl nehéz a feladat, hogy pedig nem értek egyet Isten céljaival. Most is ugyanez van Jónásban. Elfáradt a nehéz feladatban, elismerésre vágyik, és helyette nevetségessé vált. Az Úr nevetségessé tette őt, hiszen ő a pusztulást kérdezte, és nem lesz pusztulás. És ahelyett, hogy kapná a jutalmat, ahelyett itt van nevetségesen, és most nem tud mire hivatkozni. Tán fölöslegessé is vált szegény Jónás. Pedig mennyit fáradozott, micsoda kockázatot vállalt. És nem kapja a jutalmat, hanem Isten azokkal a gyalázatosokkal foglalkozik ott az ellenséges városban. És egyébként is pusztulást érdemelt volna az ellenséges város, csak neki kell tengeren meg halgyomrában hánkolódni, szenvedni. Mi az, hogy én szenvedek, és azok meg örülnek és boldogok? Hát álljon már meg a menet, gondolja Jónás. Nagyon rosszul esik neki, amit Isten csinál. Miért esik neki nagyon rosszul? Miért esik nekem sokszor nagyon rosszul egy csomó minden, amit Isten csinál? Azért, mert még mindig ott tartok, hogy a saját érdekeimből indulok ki. Nekem kéne az elismerés, nekem kéne a extra jutalom, hiszen én előbb kezdtem követni, hiszen én jobban látom, hiszen én többet áldoztam. És úgy látszik, hogy Isten valahogy nem így gondolkozik. A szőlőmunkások közül az este 5 órakor munkába állónak is megadja ugyanazt a bért. És ez nagyon rosszul esik a reggel óta dolgozónak. De csak addig esik neki nagyon rosszul, amíg a saját szívével és a saját érzelmeivel akarja ezt fölfogni. Mert hogyha át tudna állni a másik oldalra, és a gazda szemével, az atya szemével tudná nézni a dolgokat, akkor tudna az atyával együtt örülni. És emlékeztek a tékozló fiú példázatára, az idősebb testvér miatt mondja Jézus egyébként ezt a példázatot, hogyha tudná az atya szemével nézni a testvérét, meg azt, ami történik, meg azt, ami az Isten országában történik, akkor nem kellene horgasztani a fejét. És erről szól a mai témánk, megint mondom, nem kéjutazás, nem sétacsónakázás, hanem a kapitánynak az akarata szerint haladunk, a kapitány módszerei szerint és útmutatása szerint. Ez nem arra való, hogy ő zsarnokoskodjon, ellenkezőleg. Ez arra való, hogy tudjuk az ő szemével nézni az egész utunkat. Mert különben Jónás méltán haragszik, mint halálig, a saját szemével és eszével nézve, és ha a gazda szemével nézhetné, akkor láthatná, hogy most 120 000 ember megmenekült, és dicsőség az Istennek. És csak a zárókép, ami még hátra van ebből, haragszom, mint halálig. Irreális állapot, önbecsapás. Jónás, ha egy kicsit józanabb lenne és lehiggadna, nem mondhatná ezt ki komolyan. Az történt, amit a Biblia így mond, hogy a keserűség gyökere felnevekedett az életében és a gondolkodásában. Nagyon sok bűnünk a magzati állapotban, a kezdeti állapotban ott kezdődik a szívünkben, hogy szegény én. Szegény én, akivel Isten nem bánik elég kesztyűs kézzel, akivel nem foglalkozik, akit nem emel kivételezett állapotban. Szegény én, miért kell már megint ezen a nehéz úton zögykölődnöm, a friss megtértek meg ott húznak el, és lehagynak. A keserűség gyökere felnevekedik Jónásban. De gyanítom, hogy ez a történet nem érik véget. Talán figyeltétek, amikor felolvastam, olyan nagyon hallatszik, hogy ez nem egy lezárás. Ez nem egy pont a Jónás könyve végén. Nem szánod ezt a sok embert, és ott a sok állat is. Még a hangsúlyt is nehéz levinni ezt a mondat végén. Folytatódnia kell valahogy a könyvnek. Én azt gyanítom, hogy ez a történet kettejük között nem fejeződött be. Az Úr és Jónás között. Ha Jónás eddigi kijelentéseit vizsgáljuk, hogy haragszom, mint halálig, hát lehet, hogy azt se kellene annyira komolyan vennünk. Az eddigi kijelentéseit hiába próbáltuk komolyan venni. Biztos, hogy folytatódik közöttük ez a történet. És engedjétek meg azt, és értsétek jól, hogy szerintem ez a könyv nem Ninive sorsáról szól. Nem arra van kihegyezve, nem az a lényeg. Mert hogyha Isten akarja, és Isten lelke elkezd működni, akkor nem probléma, Ninivében böjtölni fognak még az állatok is, és Ninive megtér gond nélkül. Ez a könyv Jónás sorsáról szól. Úgy, ahogy az Isten munkája is személy szerint és egyénenként a mi sorsunkról szól. Elvileg az Isten embere vagy, hogyha megtértél, hogyha Jézus Krisztusnak átadtad magad, és megvallottad a bűneidet, és átadtad a kormányrudat, de akkor az a kormányrud tényleg legyen is ott az ő kezében. És erről szól Isten munkája személy szerint. És bocsánat, hogy ilyen hosszú ez a mai alkalom, de még mindig nincs egészen vége, ha bírjátok. Azért, mert látnunk kell nekünk ehhez nem csak Jónás könyvét, hanem Isten tervének az ívét igyekszem nagyon röviden azért összefoglalni ebben a tekintetben. Az elején csak pár mondattal utaltam rá, hogy a Biblia tanúsága szerint ő magának teremtett minket. Az ő céljai vannak az egész üdv történet mögött, az, hogy nekünk üdvösségünk legyen, az ő országát építi, az ő országa pedig az ő dicsőségét építi, és azt szeretném újra és újra elmondani Jónás könyve alapján is, meg most is, hogy nekünk is ez a jó, ez az egyetlen jó. Kezdődött a teremtésben azzal, hogy milyen megbízatást kaptunk. Alkossunk embert a képünkre, hogy uralkodjék, képviselőivé tesz minket Isten. Ez volt az eredeti terve. Képviselői. Aztán jött a bűn, azt mondja az 1 Mózes 4-ben Káinnak Isten, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. És az ember nem tud rajta uralkodni, és azt olvassuk rögtön ott, hogy Káin elbújdosik Isten elől. Isten elől elbújdosik. Azóta van bennünk ez a reflex, amiről az előbb beszéltem, hogy reflexzerűen szeretünk elbújni Isten elől, hogyha nincsenek rendben vele a dolgaink. És aztán felkínálja Isten a szövetséget. Azt mondja az Ézsaiás 43.21-ben, hogy most nem olvasom a mondat elejét, de az a lényeg, hogy a nép, amelyet magamnak formáltam. Van egy nép, amelyet magának formált. Ez az Ószövetségben az Isten népe, a szent nép, a zsidók, és az új szövetségi idők óta pedig ez a nép, amelyet magának formált, ezek vagyunk mi. És ott van egy célhatározó is a mondatban, hogy hirdesse dicséretemet. És ezzel a néppel és ezzel a szövetséggel kapcsolatban ígéri azt a Jeremiás 31-ben, hogy új szövetséget kötök velük, nem olyat, amilyet megszektek, hanem a szívükbe írom a törvényemet. És így fognak ismerni engem. Jeremiás 32-40-ben még hozzáteszi ehhez, hogy olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, ne hajoljanak el tőlem. És ez az, amiről ma beszélünk, szánkkal Úrnak valljuk, és egy csomó mindent az életünkben rendezni kell újra és újra, hogy ne hajoljunk el tőle. És ott van a megváltás, csak a Filippi 2-re hivatkozom, amit nagyon jól ismerünk. Nem tekintette zsákmánynak Jézus Krisztus, hogy egyenlő Istennel. Ő volt az egyetlen, akinek a részéről jogos lehetett volna Jónás érve, hogy nekem mások az érdekeim és más a meglátásom. Jézus Krisztus Istenként jött erre a földre, és nem tekinti előnynek, vagyis nem él azzal, hogy ő Isten, hanem megüresítette magát, szolgává lett, megalázta magát, és engedelmeskedett halálig. És erről szól a mai témánk, ez a gyökere a szíve, az engedelmesség. Valakinek engedelmeskedni kellett ezen a földön, ha már egyszer mi nem vagyunk engedelmesek. Mi úgy kóvájgunk a tengeren, mint Jónás, és ha logikusan belegondolunk, hogy a világ mindenség ura, aki a tengert és a szárazföldet teremtette, meddig fogja hagyni ezt következmények nélkül, akkor elég félelmetes választ adhatnánk erre a kérdésre. Tényleg valakinek bele kellett halni ebbe az engedetlenségbe. És Jézus belefutult ebbe az engedetlenségbe, a miénkbe. És hadd fejezzem be egy képpel, amit lehet, hogy már többen is hallottak, főleg bocsánat, de én ezt akkor értettem meg nagyon képszerűen és nyilvánvalóan, amikor egyszer elakadtunk az országúton egy közlekedési baleset miatt. Megállt a buszunk nagy sornak a végén, és mondták, hogy ott elől azért állnak, mert egy kamion és egy személyautó ütközött. És sok időnk volt, unatkoztunk, előre mentünk megnézni a roncsot. És láttunk tényleg egy oldalára fordult, teljesen összetört kamion. Elég rosszul nézett ki. És kerestük a személyautó roncsot, és az meg nem volt sehol. És akkor kérdeztük, hogy mi történt, meg hogy van, hol a roncs. És mondták, hogy hát ez egy kanyaros útszakasz volt, záróvonal, nehezen belátható, és a személyautó nagy önérzettel és magabiztossággal a kanyarban előzött a záróvonalon, szembe jött a kamion, és föntről a jóval magasabb vezetőfülkéből látta a sofőr, hogy jön az a kis kocsi, jóval előbb látta a bokrok miatt, mint az autó őt, és látta, hogy mi fog történni. Hogyha csattannak, akkor a kamionnak nem sok baja lesz, de a személyautóból pedig nem marad semmi. És ezért gondolom, hogy a másodperc tört része alatt döntött, jobbra húzta a kormányt fel a meredek domboldalra, onnan visszagurult, oldalára borult, de közben a személyautó el tudott menekülni. És azt hiszem, hogy ez történt a kereszten is. Látja az Isten, hogy ha mi vele ütközünk, abból ki fog kikerülni győztesen, és kinek lesz nagyon rossz vége. És Isten rántotta félre a kormányt Jézus Krisztusban. Ő tört össze azért, hogy nekünk végességünk legyen. Ézsaiás 53, amit az egyik este hallottunk is. Hát akkor hogy gondolja Jónás, hogy lehetnek neki külön meglátásai, érdekei, ambíciói? Hogy gondolja Jónás, hogy az úgy tényleg jó lesz, és ő majd menedzselni fogja az életét? Lehetne még erről nagyon sokat beszélni, meg sok mindent összeírtam, most már nem mondom el. Inkább beszéljük meg ezt a csoportokban, és törekedjünk arra, hogy egyes szám első személyben beszéljünk. Mi van velem ebben a tekintetben? Egyáltalán nem esett szó a fegyelem kérdéséről, csak egy mondatot hadd mondjak erről. A hívő életben a fegyelem azért kell és arra való, mert olyan könnyű kimondani, hogy én mindent az Úrnak adok. Az egész életemet, testemet, lelkemet az Úrnak adom, mindent. És nálunk embereknél az a szó, hogy mindent, ez gyakran gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmit. Könnyű kimondani, hogy mindent. A fegyelem a hívő életben azt jelenti, amikor a hétköznapokban feltűröm az ingem ujját, és egy-egy konkrét dolgot tényleg odadok az Istennek. Beszélhetünk majd erről is, hogy nektek mit jelent. És ha fejezzem be azzal, most már ez tényleg a vége, hogy ha Jónás majd befejezi a csatáját az Úrral, és belátja azt, hogy tényleg ő szolga, ő van Istenért, és nem fordítva, és apránként neki áll és lemond a saját nézőpontjairól, érdekeiről, ambícióiról, mindarról, amire igényt tart, akkor közben észrevétlenül meg fogja nyerni az életét. Akkor nem azt fogja befejezni, mint ahol egyelőre ez a könyv befejeződik, hogy méltán haragszom, mint halálig, hanem azt fogja befejezni, ahol mondjuk Pál apostol búcsú beszédeiben olvashatjuk, hogy látjátok, hogy hogy éltem köztetek, látjátok, hogy mi mindenem vitt keresztül Isten, itt hagyok magam mögött gyülekezeteket, sok elvégzett munkát az Isten dicsőségére, és nagy örömmel megyek a jövőn felé. És ott kezdtük, hogy nem kéjutazás, nem a mi irányításunk alatt folyik, de mégis, hogyha ezt sikerül megvalósítani, és elengedjük az életünket, és Isten lehet abban az Úr, akkor titokzatos módon kiderül, hogy megnyertük az életünket. És ezt nem kell most itt folytatnom, majd ti folytatjátok a csoportban. Imádkozzunk, és aztán mondom a kérdéseket. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor azt hiszük, hogy mi neked vita partnereid vagyunk, és ha ezt így nem ismernénk kimondani, de ebből az alapállásból intézzük a dolgainkat. Könyörülj rajtunk, mert még mindig azt hiszük, hogy nekünk az a jó, ami jól esik. És hogyha nem, akkor legalább időt kérünk és halogatjuk az engedelmességet. Könyörülj, Urunk, mert nem lehetünk boldog és élő néped, amíg így maradunk. És köszönjük, hogyha az életünkben sok minden már megvalósulhatott valóban a te uralmadból. És köszönjük, hogyha újra és újra átélhetjük, hogy milyen az, amikor el tudjuk felejteni magunkat, és te lehetsz az Úr. kérünk, Urunk, hogy segíts ezt megszokni. És hogyha van ebben gyakorlati segítség, amit egymásnak adhatunk, akkor formáld ilyenné a közösségeinket. És kérünk, hogy hadd legyen ilyen most a csoportbeszélgetés is. Amen. Négy kérdést szeretnék mondani, lehet belőle válogatni, és lehet helyette jobbat is föltenni. Az első az, hogy ha valóban Isten kegyelmétől függ a mi üdvösségünk, akkor mit jelent az a mondat, hogy félelemmel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket? Ugye ezt a szerdai szakaszban olvastuk az 1 Péter 1:17-ben. Volt is arról kérdés a csendességünkben, most megoszthatjuk egymással, ha jónak látjátok. Ha valóban Isten kegyelméből van üdvösségünk, mit jelent ez, hogy félelemmel vigyétek véghez? Vigyétek véghez üdvösségeteket. A második, ez egy nagyon személyes és belső kérdés, lehet, hogy jó lenne inkább leírni saját magunknak lapra, és hogyha van belőle, amit megosztunk, akkor megoszthatjuk, ha nem, akkor nem. Ez legyen mindenkire egyénileg rábízva. Tehát így szól a kérdés, hogy volt-e olyan, hogy tudatosan más irányba indultál, mint amit Isten mondott. Miért? És mi segített, hogy megfordulj? Tehát volt-e olyan, hogy tudatosan más irányba indultál? A harmadik, ki a gazdád most, és ez miben nyilvánul meg? Ki a gazdád, és ez miben nyilvánul meg? Gondoljatok Gandhira ennél a kérdésnél. És a negyedik, van-e a hívő életedben fegyelem? Mit jelent ez neked? Ez a mesélős kérdés. Lehet egymással konkrét tapasztalatokat és tippeket megosztani. Van-e a hívő életedben fegyelem, és ez mit jelent neked?